63. fejezet. Az Aureolus című drámát rendszerint úgy adták elő a színházakban vagy amfiteátrumokban, hogy azok szétnyílhattak és két különálló színpadot alkothattak. De a Cézári kertben megrendezett látványosság után elvetették az eddigi szokást, mert most fontos volt, hogy minél nagyobb tömeg nézhesse végig a keresztre feszített rabszolga halálát, akit a drámában egy medve fal fel. A színházban a medve szerepét egy medvebőrbe öltözött színész játszotta, de most valódi előadást készítettek elő. Ez Tigellinus újabb ötlete volt. Cézár eleinte úgy döntött, hogy ő nem megy el, de kedvence rábeszélésre megváltoztatta elhatározását. Tigellinus megmagyarázta neki, hogy a kertben történtek után annál inkább mutatkoznia kell a nép között, és ugyanakkor kezeskedett róla, hogy a megfeszített rabszolga nem fogja szidalmazni, mint ahogy Krispusz tette. A nép már kissé megcsömörlött a vérontástól, bele is fáradt. Most tehát kihirdették, hogy új tombola jegyeket és ajándékokat fognak szétosztani, és az előadást, amely este a fényesen kivilágított amfiteátrumban fog lejátszódni, lakoma követi. Amint besötétedett, az épület valóban zsúfolásig meg is telt. Az augusztiánuszok Tigellinusszal az élükön teljes számban megjelentek, nem is annyira a néznivaló kedvéért, mint inkább azért, hogy a legutóbb történtek után megmutassák Cézárnak hűségüket, és halljanak valamit Kilonról, akiről már egész Róma beszélt. Suttogva beszéltek egymás között, hogy Cézár, mikor a kertből hazatért, valósággal dürohamot kapott, és nem bírt elaludni, félelmek lepték meg, és furcsa látomásai voltak, amelyek hatása alatt másnap kijelentette, hogy hamarosan Achájába utazik. Mások viszont cáfolták ezt, és azt állították, hogy ezek után még kérlelhetetlenebb lesz a keresztényekkel szemben. Akadtak azonban gyávák is, akik attól tartottak, hogy a vádaknak, amelyeket Kilon a tömegek füle hallatára vágott Cézár szemébe, igen keserves következményei lehetnek. Végül voltak olyanok is, akik csupa emberiességből kérték Tigellinust, hogy mondjon el a keresztények további üldözéséről. Íme, hova jutottatok? Jegyezte meg Barcus Soranus. A nép bosszúját akartátok kielégíteni és elhitetni vele, hogy a büntetés a bűnösöket sújtja, de éppen az ellenkező hatást értétek el. Úgy van, tódította Antiscius Verus. Most mindenki azt sutogja, hogy a keresztények ártatlanok. Ha ezt nevezitek ügyességnek, akkor Kilonnak igaza volt, amikor azt állította, hogy agyatok egy mag csészéjét sem töltené meg. Tigellinus azonban feléjük fordulva visszavágott. Az emberek azt is utogják, hogy a te Servilia leányod, Barcus Soranus, és a te feleséged, Antiscius, elrejtették keresztény rabszolgáikat a cézári igazságszolgáltatás elől. Nem igaz, kiáltotta Barcus nyugtalanul. Feleségemet a ti elvált asszonyaitok akarják elveszíteni, mert iridlik erényeit, mondta Antiscius Verus nem kisebb nyugtalansággal. Mások azonban Kilonról beszélgettek. Mi történt vele? Kérdezte Eprius Marcellus. Ő maga adta őket Tigellinus kezébe. Koldusból egyszerre gazdag úrrá lett. Békésen élhette volna le életét. Lehetett volna szép temetése és szép sírköve, de ő nem. Inkább egyszerre elvesztett mindent és önmagát is. Valóban nem lehet másképp, mint hogy megőrült. Nem őrült meg, hanem keresztényé lett, jegyezte meg Tigellinus. Az lehetetlen, szólalt meg Vitellius. Na, nem megmondtam, vetette közbe Vestius. A keresztényeket ám gyilkoljátok halomra, ha kedvetek tartja, de hallgassatok rám, az istenségük ellen ne hadakozzatok. Az nem tréfa dolog. Nézzétek meg, mi történik. Én ugyan nem gyújtottam fel Rómát, de ha Cézár megengedné, azonnal hekatombát áldoznék az ő istenségüknek. És mindenkinek ezt kellene tennie, mert ismétlem, az nem ismert réfát. Emlékezzetek rá, hogy megmondtam. Én pedig mást mondtam, szólalt meg Petronius. Tigellinus kinevetett, mikor azt mondtam, hogy védekeznek. Nos, most még többet mondok. Hódítanak. Hogyan? Hogyan? Kérdezték többen is egyszerre. Polluxra, mert ha Kilon sem tudott nekik ellenállni, akkor ki tud? Ha azt hiszitek, hogy minden látványosság után nem szaporodik meg a keresztények száma, akkor nem ismeritek Rómát, és inkább menjetek el üstkovácsoknak vagy borbélyoknak, mert akkor jobban fogjátok tudni, mit gondol a nép, és mi történik a városban. Diana szent peplumára, szent igaz, amit mond, kiáltott a Vestinus. De Barkus Petroniushoz fordult. Hova akarsz kiukadni? Azzal fejezem be, amivel ti elkezdtétek. Elég volt a vérből. Tigellinus gúnyos pillantást vetett felé. Ej, még egy kicsit, mondtam. Ha a fejed felmondta a szolgálatot, ott a másik, a botott gombja, vágott vissza Petronius. A beszélgetést Cézár megjelenése szakította meg, aki Pitagorasz társaságában elfoglalta helyét. Ezután mindjárt megkezdték az Aerolus előadását, amely nem keltett valami nagy figyelmet, mert mindenkinek kilonon járt az esze. A vér és kínok látásához szokott nép is unatkozott, sziszegett, az udvarra nézve nem éppen hízelgő kijelentéseket tett, és követelte a medve jelenetet, mert csak arra volt kíváncsi. Ha nem tartotta volna a remény, hogy meglátja az elítélt aggastyánt, és nem ígértek volna ajándékokat, maga a látványosság ugyan nem tartotta volna együtt a tömeget. De végre elérkezett a várva várt pillanat. A cirkuszi legények előbb egy fakeresztet hoztak, mely elég alacsony volt, hogy a medve, ha két hátsó lábára ágaskodik, elérje a vértanú mellét. Azután két ember bevezette, vagy inkább bevonszolta kilont, mert saját lábán nem bírt volna bejönni, hiszen lábszárcsontjait a harapófogókkal összeroncsolták. Lefektették, és olyan gyorsan szegezték a keresztre, hogy a kíváncsi augusztiánuszok meg se nézhették jól, csak mikor a keresztet beállították az elkészített gödörbe, akkor fordult feléje minden szem. De e mezítelen aggastyánban alig ismerhette fel valaki a régi kilont. A Tigellinus parancsára elszenvedett kínvallatás után arcában egy csepp vér sem maradt, csak fehér szakállán maradt egy vérnyom, mióta nyelvét kitépték. Bőre olyan áttetsző volt, hogy szinte csontjai is látszottak. Sokkal öregebbnek is, csak nem korhatagnak látszott. De míg régebben szeme nyugtalan, gonosz pillantásokat lövelt, és éber arca állandóan rémületet és bizonytalanságot fejezett ki, most ez az arc fájdalmas volt ugyan, de olyan szelíd és olyan derűs, mint az alvóké vagy a halottaké. Talán a keresztre feszített latorra gondolt, akinek a Krisztus megbocsátott, és ezt töltötte el bizalommal. Vagy talán lelkében azt mondta az irgalmas Istennek, Uram, martam, miként a mérges féreg, de egész életemben nyomorult voltam, éheztem, az emberek megtapottak, vertek és kínoztak. Szegény voltam és nagyon boldogtalan. Uram, s íme most még kínpadra húztak és keresztre feszítettek, de te, aki irgalmas vagy, nem tajszítasz el engem halálom órájában. És nyilván békesség költözött töredelmes szívébe. Senki sem nevetett, mert a megfeszítettben volt valami olyan csendesség, olyan öregnek, védtelennek, gyengének látszott, és a maga alázatosságában olyan buzgón esdekelt irgalom élt, hogy önkéntelenül is mindenki feltette magának a kérdést. Hogyan lehet megkínozni, keresztre feszíteni egy embert, aki már amúgy is haldoklik? A tömeg hallgatott. Az augusztiánuszok között Vestinus, jobbra-balra hajolva, ijetten suttogta. Nézzétek, hogyan halnak meg ezek. Mások a medvét várták, s lelkükben azt kívánták, hogy érne már véget ez a látványosság. Végre a medve fejét mélyen lógatva, s jobbra-balra himbálózva becammogott az arénába, sandán körülnézett, mint a valami gondolkoznék, vagy valamit keresne. Végül megpillantva a keresztet, és rajta a mezítelen testet közelebb ment, fel is ágaskodott, de csak hamar ismét visszahuppant mellső mancsaira, és a kereszt tövében letelepedve csendesen mormogott, mintha az ő állati szívében is felébredt volna a szánalom ez iránt az emberi roncs iránt. A cirkuszi szolgahat kúrjongatva biztatta, de a nép hallgatott. Eközben Kilon lassan felemelte fejét, és egy időig a nézőtéren jártatta tekintetét. Szeme végül megpihent valahol az amfiteátrum ülőhelyeinek legfelső során, melle erősebben kezdett hullámzani, és ekkor olyas valami történt, ami csodálatba és ámulatba ejtette a nézőket. Arca mosolyra derült, homlokát, mint a sugarak övezték volna, halála előtt szeme feltekintett, s egy pillanat múlva a szemhéjai alatt meggyülemlő könny két könycsepp alakjában gördült végig arcán. Meghalt. És ekkor odafönt, a velárium alatt, egy érces férfi hang zendült. Békesség a vértanúknak! Az amfiteátrumban mély csend uralkodott.